Jó napot kívánok! Középkori kolostor, hajómalmok kikötője, vízafogó csapda. Elképesztő és nagyrészt még felfedezésre váró leleteket rejt a Dunamedre Budapest területén és közvetlen szomszédságában is. Erről hallhatnak a műsor első felében.
A víz alatti lelőhelyeknek megvan az a csodálatos képessége, hogy el voltak zárva évszázadokon keresztül a keresgélőktől. Egy szárazföldi lelőhelyen egy fantasztikus kincset találni, az nagyon-nagyon nehéz, hiszen mások is, ugyanúgy, mint ahogy a régész, már amikor összedőlt mondjuk a templom, vagy még elhagyták, akkor ugye keresgélők bementek, és minden, ami érték, összeszedtek és elvittek magukat. Tehát egy csodaszámból megy, hogy ott valamit is találunk. Viszont ha valami beleesik a vízbe, akkor ez gyakorlatilag egészen a búvárkodás megjelenéséig elérhetetlen volt a kincskeresők számára. Ráadásul az édesvíznek megvan az a fizikai tulajdonsága, hogy a szerves anyagokat tökéletesen konzerválja, tehát fából faragott tárgyakat, akár textíliákat is meg lehet találni.
Ezután Visegrádra indulunk, ahol azt tervezik, hogy még ebben az évben tovább kutatják a királyi palota egyik legkorábbi épületének maradványait.
Maga palota elég sok épületből állt, ezt még máig nem tudjuk pontosan, hogy hány épülettel kell számolnunk. A központi épületek azok nem itt voltak, hanem ugye a mai palota helyén, az egykori fogadóudvar, illetve a későbbi királyi lakóépület helyén kerültek elő a maradványai. Ez két nagy méretű kőépület volt, valószínűleg ezek voltak magának a királynak a lakóhelye, illetve a palotának a nagy terme. Ez egy különálló, de szintén egy elég jelentős méretű épület volt. A funkcióját egyelőre nem tudjuk, csak sejtjük, ugyanis vannak olyan nagylajoskori források, amelyek a királyné különálló kuriájáról, itt az anyakirálynénak, tehát a Piaszt Erzsébetnek a kuriáját emlegetik Visegrádon.
Február végéig lehet jelentkezni a Magyar Nemzeti Múzeum által meghirdetett régészeti asszisztens képzésre. Túl kevesen dolgoznak a feltárásokon? Erről beszélgetünk a műsor utolsó perceiben.
A Nemzeti Múzeum, mint a képzés indítója, kifejezetten abban is gondolkozik, hogy a jó szakembereket megtartsa és tovább alkalmazza, tehát aki már nálunk dolgozik, vagy aki ide szándékozik munkába állni, ezek számára ezt, ennek a képzésnek a díját a Nemzeti Múzeum megelőlegezi, és amennyiben a továbbiakban is itt fog dolgozni, akkor ez számukra térintésmentessé válik.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Tóth János Attila búvárrégésszel, a Ráckevei Árpád Múzeum munkatársával beszélgettem.
Fél lábbal a Dunában, a csepeli Dunaparton vagyunk, és szembe van a Háros-sziget.
Majdnem teljesen a Dunapartig le tudtunk autóval jönni. Itt egy kavicságy van, annak a szélén állunk, és mellettünk részben a kavicsból, részben már a Dunamedréből szabályos közönként cölöpök állnak ki. Ez mi volt?
Most sajnos egy kicsit magasabb a víz, amikor alacsonyabb, akkor egy rács szerkezet is kirajzolódik ezekből a cölöpökből. Itt egy régi révátkelőhely volt Budafok és Csepel között.
Mennyire régi? Középkori vagy pedig újkori?
Inkább újkorinak gondolnám, ezek a cölöpök 19, esetleg 20. századiak lehetnek.
De hát rejtenél korábbi emlékeket is a Dunának a medre, hiszen hogyha elnézünk délfelé, az ott már a Háros-sziget, arra felé lenne az a kolostor, amit nemrégiben találtak meg?
Igen, igen, pontosan ott, ahol a Duna kanyarodik, van egy kiszögellése a szigetnek, és ott kutattunk tavaly előtt szonárral, 2022-ben pedig megismerültük azt az objektumot, amit találtunk a víz alatt.
És mi volt az az objektum pontosan?
A szonárral egy dombot találtunk, aminek a szerkezetéből úgy nézett ki, hogy ez egy omladék halom. Fontos tudni, hogy a Háros-sziget most ugye egy lakatlan terület. Őserdő borítja egy jelentős részét, azonban a középkorban település és kolostor is volt rajta. Ott már 100 éve legalább folynak régészeti kutatások, de csak ilyen szorványos kis kutatások, és igazából még a szigetnek a története nincsen tisztázva. Azt azonban tudjuk a térképi forrásokból, írásos forrásokból és a régészeti szorványos adatokból, hogy ennek a kolostornak egy része belemosoldott a Dunába. Tehát az volt a hipotézisünk, amikor a merüléseket elkezdtük, hogy ott egy kolostornak a romjait találjuk meg.
És találtak olyan leletet, ami a korát is jelzi ennek az omladékhalomnak? Mondjuk faragott követ?
Ahogy beletettük a lábunkat a vízbe, rögtön belebotlottunk egy nagyméretű faragott kőbe, ami valószínűleg egy nyílászárónak, tehát ajtónak vagy ablaknak lehetett a faragott kerete. Abszolút középkori jellegű kőről beszélünk. Lemerültünk, ez az omladék domb, ez van vagy másfél méter magas, tehát egy nagyon nagy volumenű valamiről beszélünk, és ennek a tetején vegyesen vannak falazó kövek, tehát mészkő blokkok, amik mondjuk egy kolostornak is lehettek a falai, de van közte újabbkori tégla is. Ezt azzal tudjuk magyarázni, hogy ugye a parton laktanyai épületek voltak, voltak, ipari terület volt még a második világháborút megelőzően is, és amikor ezek elpusztultak, ennek az omladékát ugye mint szeméttelep beletolták a Dunába. Tehát itt vegyesen vannak a középkori és újkori elemek, viszont azt reméljük, hogy ez az újkori szennyeződés, úgymond, ez csak egy felszíni szennyezés, és hogyha majd módunkban állna egyszer bele is ásni ebbe az omladékhalomba, akkor ennek a belsejébe viszont már tiszta középkori omladékot találnánk, ami ennek a pálos kolostornak a fantasztikus leleteit, faragványait, és hát ki tudja még mit rejthet magában.
Hogyan lehet egyébként feltárni egy ilyen víz alatt lévő omladékhalmot? El kell terelni a vizet, gondolom az volna a legjobb.
Nem olyan vészes, mert ez kint van a part mellett, és pont azért, mert a partnak a vonala megtörik, a folyónak a sodrása itt egy kicsit átcsap a csepeli oldal fele, tehát úgymond szélárnyékba vagyunk, sodrásárnyékba. A dómnak az alsó széle az kifejezetten mint egy tó, tehát szinte áll benne a víz, úgyhogy hát le kell merülni, ki kell jelölni búvárrégészeti módszerrel, kijelölünk egy szondát, megfogni kézzel a köveket, kipakolni, esetleg üledékelszívó szivattyúval megtisztítani, mint egy ásatáson az üledéktől rétegesen lefele haladva, megpróbálunk majd, hát ha sorra kerül, fotózni, rajzolni, tehát mindent lehet, nagyon lassan, nagyon nehezen, nyilván ez egy költséges dolog, de meg lehet oldani, hogy nyissunk egy régészeti szondát, amiben normális megfigyeléseket tudunk tenni, ugyanúgy, mint a szárazföldön. Tehát látjuk a rétegeket, a leleteket, mindennek tudjuk a helyét, és ha ezt elvégeznénk, akkor látnánk, hogy ez most egy modern beledózerolt omladék, vagy pedig a kolostornak a romja.
Elsősorban a kő maradhatott meg a kolostorból itt a víz alatt? Vagy lehet számítani más anyagból készült leletekre is?
A víz alatti lelőhelyeknek megvan az a csodálatos képessége, hogy el voltak zárva évszázadokon keresztül a keresgélőktől. Egy szárazföldi lelőhelyen egy fantasztikus kincset találni, az nagyon-nagyon nehéz, hiszen mások is, ugyanúgy, mint ahogy a régész, már amikor összedőlt mondjuk a templom, vagy még elhagyták, akkor ugye keresgélők bementek, és minden, ami érték, összeszedtek és elvittek magukat. Tehát egy csodaszámból megy, hogy ott valamit is találunk. Viszont ha valami beleesik a vízbe, akkor ez gyakorlatilag egészen a búvárkodás megjelenéséig elérhetetlen volt a kincskeresők számára. Ráadásul az édesvíznek megvan az a fizikai tulajdonsága, hogy a szerves anyagokat tökéletesen konzerválja, tehát fából faragott tárgyakat, akár textíliákat is meg lehet találni. Ez lehet egy kárpit darab, nem feltétlenül egy nagy darab kárpit, de mondjuk egy kis kárpit darab, ami valahogy befonódott a kövek közé, az egy fantasztikus. Gondoljunk a budai várnak a kútleleteire, ott is az anzsukori kárpit, vagy akár szoborleleteket is lehet itt találni, úgyhogy én nagyon optimista vagyok.
Tudják egyébként, hogy pontosan melyik része az, ami a Dunában van ennek a kolostornak? Ismert a kolostornak az alaprajza?
Még nem teljesen, Terei György kollégám vezetésével történt itt egy geofizikai felmérés, illetve találtunk most, tehát egy fél éven belül egy 19. század közepére keltezhető térképet. Azért találtuk most, mert tévesen volt feliratozva, mármint az adattári felirata téves volt, nem az volt ráírva, hogy a Háros-sziget, hanem a Csepel-szigetre volt attribuálva az a térképlap, viszont a kutatások alapján be tudtuk forgatni, hogy igen, ez erről szól. Szóval van egy U alakú hosszúkás épület, valószínűleg egy templom, tehát a kolostorhoz ugye tartozott egy templom, és ennek van egy főhajója, ami nagyjából kelet-nyugati irányú, és ennek a keleti vége az, ami már azon a 19. századi térképen is hiányzik, és valószínűleg ez a keleti vége a templom épületnek, meg még hát ki tudja, lehet, hogy a kolostor épületnek is egy része, a keleti szárnyai, azok, amik beleomolhattak a Dunába, ugyanis itt a sziget oldala, ezt nem úgy képzeljük, hogy egy lapos sziget, hanem a szigetnek a keleti oldala, ez egy meredély, tehát egy kb. Egy 2 méter magas meredély van a Duna felett, tehát ott valóban egy kis magaslat volt, amit részben elmosott a Duna. Az elmosásnak egyébként könnyen lehet, hogy az volt az oka, hogy a Háros szigetet összekötötték a budafoki szárazfölddel, illetve hát a folyót szabályozták, mindenféle telerő gátakat építettek, és így a folyó sodra egy kicsit megváltozott, és azt a területet, amit eddig elkerült, ugye erőteljesebben elkezdte mosni, és akkor omolhatott bele a kolostor a vízbe.
Hogyha feltárásokból nem is, de legalább forrásokból ismert ennek a kolostornak a története? Egyáltalán az alapításnak, illetve a pusztulásnak a története?
Az alapításra és a használatra vannak nyomai, tehát ezeket már tényleg a történészek és régészek kikutatták. Itt a páros fázis az, ami sokakat nagyon izgat, viszont a török kortól kezdődően már nincsenek rá adatok. Tehát valószínűleg akkoriban már elhagyják, és aztán a sziget soha nem települ újra. De a szigeten egyébként volt középkori, tehát késő középkori falu is volt rajta, de ezt is felhagyják, és utána a szigetet már nem használják.
Gondolom, hogy azért, mert hogy a középkorban, meg a koraújkor elsősorban, ahogyan korábban is, a Duna egy nagyon komoly közlekedési útvonal volt, tehát amikor először 1526-ban a Mohácsi csata után feljönnek a törökök, akkor éppen a kolostor mellett jöttek el, és valószínűleg felkeltette az érdeklődésüket.
Hát nagy valószínűséggel nem csak az érdeklődésüket, hanem jól ki is fosztották, és amit lehetett elpusztítottak, de hát ez mondjuk Magyarországon nyilván ez a török járás ez végigment, és aztán ez ismétlődött, hiszen még több alkalommal is mind Buda, mind Bécs ellen voltak hadjáratok, és itt csapatok vonultak, tehát valóban itt egy nagy elnéptelenedés volt, végig Csepel-sziget települése is a török hódítás követően szinte lakatlan volt ez a terület. Egyébként most is egy nagyon izgalmas, tehát épült rajta a 19. század végén egy laktanya, az most teljesen fel van hagyva, ott kallódnak az épületek, némelyikbe úgy néztem, hogy ipari létesítmények vagy irodák, lerakatok települtek, és a szigetnek egy jelentős része az pedig természeti védelem alatt van. Egy fantasztikus terület egyébként, egy nagy Dunai szigetről beszélünk, sok-sok hektár alapterületű, és itt van Budapestnek a belterületén. Én már víz alatti régészeti kutatóközpontot is szívesen vizionálnék egyébként valamelyik nagy méretű 19-20. Századi fordulós épületben, tehát vannak adottságai, de még nincsen hasznosítva.
És hát gondolom, hogy nem csak búvár régészeti, hanem klasszikus régészeti szempontból is nagyon nagy lehetőségeket rejt ez a Dunamenti térség, hiszen ugye a középkorban ugyan elpusztult, de a legnagyobb részén nem telepedtek meg újra. Tehát nincsenek felső rétegek.
Igen, hát valószínűleg omladék van rajta, pusztulási réteg, és hát csak le kéne ásni. Tehát pont azt beszéltük a Budapesti Történeti Múzeum kollégáival is, hogy bizony itt jó lenne egy nagy kiterjedésű geofizikai felmérés, majd ezt követően ásatásokat végezni, egy régészeti parkot lehetne létesíteni, tehát akár tájrekonstrukcióval, kolostorkerttel, hiszen külterületen vagyunk, de mégiscsak benn vagyunk Budapest belsejébe. És hát ne felejtjük el, hogy itt volt kikötőhely, halászóhely is lehetett, tehát ezeket a Dunai szigeteket nagyon sokrétűen használták a középkor folyamán.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Tóth János Attila búvár régésszel.